Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Prédikátor könyvének 4. fejezetében, a 8. verstől a következőképpen. Van egyedül álló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! A prédikátor, nagybetűvel prédikátor, akinek tulajdonítják ezt a könyvet, Bibliának ezen könyvét, egy bölcs ember volt. Ószövetség időben élt, nagyon bölcs ember, tudós ember, tájékozott, egy gondolkodó, és ami legfontosabb vele kapcsolatban, egy istenfélő, zsidó hitű ember volt. Átlagon felüli. A bölcsességet, amit képvisel a prédikátor, Salamon bölcsességéhez hasonlítja. Olyannyira, hogy tulajdonképpen magának, Salamonnak adja a saját gondolatait és szavait. Nem a maga nevét írja ennek az írásnak az elejére, hanem azt írja, hogy ez Dávid királynak, az ő fiának, a királynak, bár nem nevezi meg, hogy Salamon, de tudjuk, hogy kiről van, az ő gondolatait tartalmazza. Ő a prédikátor. Aztán a Biblia kutatók idővel azt mondták, hogy a szókincse ennek a könyvnek a teológiája, az istenképe, a témája, a kifejezései nem vallanak Salamon királyra, a Krisztus előtt 1000 évvel élt királyra, valószínű, hogy később keletkezett ez a könyv. Nem ez a lényeg a könyvvel, gondolatokkal kapcsolatban, hanem az, bárki is írta, hogy ez Isten embere írta. Hogy most 3000 éve, vagy 2300 vagy 500 évvel ezelőtt, az most számunkra mindegy, egy nagyon régi írás, olyan bölcsességet tartalmaz, ami ma is érvényes. És igenis szószékre való bölcsesség. A prédikátor szavait tehát olyannyira megbecsülte az előttünk lévő történelem, nem csak az egyházi, hanem a világi történelem is, hogy betette azon iratok közé, amiről érdemes beszélni, ami alapján érdemes az embereket tanítani. Nem csak templom falain belül, hanem azon túl is. Bekerült a héber kánonba, a zsidók szent iratai közé, és az újszövetség időben a kereszténység is úgy gondolta, hogy ennek be kell kerülnie abba a kötetbe, amit mi úgy nevezünk, hogy ószövetség, ószövetségi kánon. Ennek az írásnak a fő témája hiába valóság. Ezt meglehetősen konkrétan és erősen tematizálja a prédikátor az írása elején, amikor ezt írja, igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mint azt mondaná ez a bölcs ember, és ha talán ma élne, bizonyára ugyanezt írná, hogy az élet hiába valóság. Minek élni? Felteszi ezt a nagy, kínos kérdést. Minek élek? Mit keresek itt a földön, ha úgy is meghalok? Porból vétettem, és porrá leszek. És teli van nyavajával az élet. Isten valóban egy ilyen életet képzelt el, volna annak a lénynek, akit a maga képmására teremtett. Ez hiába valóság, és persze hozzá kell tenni, ha egyszerűen emberi szemmel tekintünk az életünkre. Meglehetősen pesszimista hát a felütése ennek az írásnak. Lehet, hogy aki békességet és útmutatást keres a Bibliában, és úgy nyitja ki, lehet, hogy életében először, és pont így nyitja ki, lehet, hogy hamar bezárja, mert nem erre vágyódik, hogy azt mondja neki az Isten igéje, hogy az élet teli van hiába való dolgokkal, és talán kár élni, hogy értéktelen az élet, és nincs miért dolgozni, vagy erőfeszítéseket tenni. Megállja hát a helyét ez a bölcsesség profán körökben. Hát mi most nem profán körben vagyunk, hanem szent helyen vagyunk, az Isten igének a közelében, egy felszentelt épületben, egy templomban. És hát ide való ez a költemény, mert kiemelkedik a világi bölcsesség közül. És ezt leginkább akkor fogjuk meglátni, amikor a költemény végére érünk, ahogyan úgymond a prédikátor összegzi, és ezt mondja, mindezt hallva a végső tanúság ez. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkot, dolgot, akár jó, akár rossz az. Megnyugtató, hogyha végére érünk ennek a meglehetősen pesszimista írásnak, azért ott van az Isten, és közben is ott van, a sorok között ott van, vagy éppen kimondva, az Istennel számol a prédikátor. De mégis lehangoló a szavait olvasni. Mi most nem ezt a lehangoltságot fogjuk magunkévá tenni, hanem a prédikátor végső következtetésére, tanulságára figyelünk, hogy tudnilik az Istenre tekintünk, az ő parancsolatait követjük. És így fogjuk most megvizsgálni az igét, bár nincs benne szó Jézusról, Isten neve sincs benne, nincs benne szó kegyelemről, vagy éppen törvényről, sem proféciáról, sem Izrael történetét nem taglalja ez a költemény. Mindaz talán nincs benne, amiről azt gondolnánk, hogy igehirdetésnek lehet az alapja. Mi van ebben az igében? Szól egyedül létről. Szól magányról, társtalanságról, közönyről, tehetetlenségről, kiszolgáltatottságról, önzésről, fáradozásról, gazdagságról, a társas létről, a segítésről, az ellenségeskedésről, felemelésről, végső soron az utolsó gondolatban pedig a hármas fonáról. Ezek olyan dolgok, amiről a Biblia már az első lapjain tanít. Amikor a teremtés történetnek a végén, az embert, Ádámot megteremte Isten, már majdnem a végén van, már csak egy pici mozzanat hiányzik a teremtés végéből. Isten megállapítja Ádám a férfi megteremtése után, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítőtársat, hozzáillő segítőtársat. A férfi kapott egy asszonyt, ő a hozzáillő segítőtárs. És ez nagyon tetszett Ádámnak. Megtalálta Évában, abban a másik emberben a jobbik ényét, a másik felét. Nagyon szép a magyar kifejezésünk, amikor azt mondom én férfiként a feleségemre, hogy ő a feleségem, a felem. És jó azt mondani, hogy a jobbik felem. És reménység szerint ő is tudja azt mondani rám, hogy én meg neki vagyok a jobbik fele. Ha nem is, nincs is benne a nevem, hogy én férj vagyok. Egymásnak jobbik fele vagyunk. Ez az Isten rendje. Szerzek neki segítőtársat. Aztán tovább megyünk a Biblia történeteiben, nem is kell sokat menni, ott van a bűnbeesés. A mai igénk erre is visszautal, amikor Istennek ez a büntetése, a bűnbeesés után, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Szívszorító ez a büntetés, amit az Isten kíró a világra. Nem csak az ember élete átkozott, ahogyan mondjuk majd, hogy a bűnzsorgya halál, nem csak az ember hal, meg minden meghal. Elpusztulnak, elhalnak, elkopnak dolgok. Az ember által kreált dolgok, és a teremtett világ dolga is. Ez átok a világban. Isten eredeti rendjében nem volt ez az átok. Nem volt ez az elmúlás, nem volt ez a pusztulás. Az özönvíz előtt pedig ezt állapítja meg az Isten igéje, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, akkor megszomorodik és eldönti, hogy az embert el kell törölni a föld színéről, majd pedig Noé kegyelmet talál az Istennél, csak megtartja az embert. A hiába valósága tehát, a hiába valóság megjelent a bűnnel ebben a világban. Azon eseményeken keresztül, amiket most felidéztünk a Biblia első lapjairól. Az a tökéletes édeni rend nincs közöttünk, felborult. És valljuk be őszintén, egyre távolabb kerülünk, nem csak időben, hanem minőségben és az édeni tökéletességtől. A világ egyre rosszabb hely. És miért van ez? Miattunk. Az ember miatt, azon ember miatt, aki visszaél azzal a renddel, amit az Istentől kapott. Isten egymásnak teremtett bennünket, hogy egymás társai, egymás barátai, egymás segítői, egymás fele barátai legyünk. Sokan mégis magányosak, ellenségesek. Rossz helyen keressik a szeretetet, vagy éppen a szerelmet. Isten az eredeti rendjében, a teremtés után azt mondja, hogy a világot az embernek gondoznia kell, és megművelnie, hogy vigyázzunk erre a teremtett világra. Ennek ellenére kizsákmányoljuk, önző módon feléjük azt, amit kapunk az Istentől. Pazaroljuk a teremtett világnak a kincseit. El fog fogyni. El fog fogyni a talpunk alól a föld. És mindaz, ami most kincs, ami életet, ami a kényelmünket adja, el fog fogyni. Mert nem végtelen. És duplán vagy triplán használjuk azt, amit módjával kéne használni az Isten rendje szerint. A prédikátor hiába valóságnak nevezi a gyűjtögetést. Amikor az ember nem tud megelégedni a gazdagságával, magának gyűjtés nem tudja megosztani. Sorolhatnánk, hogy hányféleképpen rúgja fel az ember az eredeti isteni tökéletes rendet. Az ember elfeledte küldetését és feladatát ebben a világban. És mindennek az alapoka, az alapok az, hogy az ember elhagyta az Istent. Kihagyjuk a dolgainkból, kihagyjuk a hétköznapjainkból, sőt, valljuk be, kihagyjuk az Istent az ünnepeinkből. Kreálunk ünnepeket, aminek az Istenhez semmi köze. Undorodik ünnepeinktől. Lehet, hogy templomi ünnepeinktől is, mert kihagyjuk őt. Szánalmas az ember helyzete. De a 328-as szám éneknek talán még nyitva van valaki előtt. Az utolsó versét hadd idézzem, jól ismert szöveg, imádság talán naponta, amit mondhatunk magunkban. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy az Isten rejtőzködik. Nem mutatja meg magát olyan nyilvánosan, pláne nem úgy, ahogyan az édenkertben az emberrel kapcsolatban lehetett. Az Isten elrejtőzik. Nem azért, mert játszani van kedve, hanem azért, mert mi emberek nem akarjuk őt meglátni. Az Isten egy kicsit hátralép. Ha nem kell, akkor hátralép. És nézi, szomorú szívvel, szánalommal nézi, hogy ez a világ egyre rosszabb hely lett. Mert az ember elfeledte a küldetését. Ki vagyok én? Fel kell tenni ezt a fontos kérdést. Hol a helyem? Mi a feladatom? És ami a legfontosabb kérdés, és ezt szeretném most mindannyiunk szívére helyezni. Hogyan szolgálhatom helyzetemmel Istent? És az emberiség javát hogyan szolgálhatom? Azzal az élethelyzettel, amiben benne vagyok, vagy amiben az Isten bele akar engem vezetni. Nem egyszerűen az a kérdés, hogy hogyan tudok jó ember lenni, és jókat cselekedni. Hogyan tudok az Isten dicsőségére élni? Az eredeti isteni rend szerint. Ezt a kérdést mindenkinek magának kell feltennie. nincs kollektív válasz. Nincsenek válaszok, amik családokra vagy közösségekre igaz lenne. Ez mindenkinek a saját válasza kell legyen. Az első kérdés, ki vagyok én? És jó, hogyha a válaszunk között ott van, hogy az Isten teremtménye vagyok. Egy kiváltságos helyzetben lévő teremtmény vagyok. Kapcsolatban vagyok a Teremtővel. Tudhatom, hogy a Teremtő mit akar velem kezdeni. Tudhatom, megkérdezhetem, megérthetem, hogy mit keresek ezen a Föld nevű bolygón. Mi az oka, hogy itt vagyok, mi a célja, hogy itt vagyok. Meg tudom keresni a választ. Létezik a válasz. Nem messze tájakon, nem külföldön, nem könyvekben, nem álmokban, nem is embereknél. A Teremtő Istennél ott van a válasz. Hányan tudják a jelenlévők közül a választ? Nem kell jelentkezni, csak mindenki gondolkodjon rajta. Hányan tudják bizonyosan, hogy ők a helyükön vannak, az Isten által elrendelt helyükön? Mert hát élethelyzetünk nagyon sokféle lehet. És nem kell, hogy egymáshoz hasonlítjuk egymást, mert az elégedetlenséghez fog vezetni. Ha mindig arra vágyom, ami a másik, vagy ami a másiké, a másik útja, vagy éppen a másiknak az élethelyzete kell. Nem ez a megoldás, hogy magunknak ilyen célokat kitűzni, és akarni dolgokat. Húzó erőt teremt az ember magának, hogy azt akarom elérni, amit a másik is elért. És ha az Isten nem azt akarja, ki kell tehát jelenteni, bármennyire is fájó ez az igazság, az ember által választott út sok rosszhoz vezet. Mert az ember által választott út, élet, annak a mozgatója az önzés, az egoizmus, az önmegvalósítási kényszer. És azt is ki kell jelenteni, és ez jó hír, és mi ebbe kapaszkodunk, hogy az Isten rám szabott útja tele van áldással. Ha az Isten által rám szabott utat követem, mindenki jól fog járni. Én is, a környezetem, a családom, az egyház, Isten nem fog jól járni, neki nincs szüksége a mi teljesítményünkre. De mindaz, ami körülöttem van, jól jár, jobb lesz a világ általam, ha az Isten útján járok. És lehet, hogy a saját utamon járok, ezt kell meglátnom. Lehet, hogy mások elvárásait követve járom az utamat. Mondhatja ezt egy diák, aki lehet, hogy éppen most van a különböző nagy életválasztásoknak az közepette, társválasztásnál, lakóhely, munkahely, szakmaválasztás közepette. Egy fiatalnak is meg kell kérdeznie, hogy kinek az útját követem. Ki mondja meg, mi leszek, ha nagy leszek. Lehet, hogy érdekeket követek, és mindig csapongok abba az irányba, ahol jobban járok emberi mértékkel nézve. Talán a divatok azok, amelyek vonzanak. Talán egyszerűen csak sodródok, és olyan könnyen kimondom, ezzel minden felelősséget lerázva magamról, hogy a körülmények áldozata lettem. Olyan könnyű ezt mondani. Olyan élethelyzetekben, amikor látszik, hogy elrontottam mindent. És azt mondom, hogy ártatlan képpel, hogy hát a körülmények. De ha jobban belegondolunk ebbe a kijelentésbe, mégis mi az a körülmény? Hát a körülmények teremtője az Isten. Ha a körülmények áldozata lettem, akkor azt mondom, hogy az Isten áldozata lettem. Az Isten vitt ilyen mélységekbe. Nem foghatom körülményekre, másokra, ördögre. Magamba kell nézni. És meg kell kérdeznem, benne van Isten a tervezgetéseimben és az útjaimon. Életem hiába való, vagy értelmes? Megtelik-e az életem értelemmel? Lehet, hogy nagyon kegyetlen kérdés, testvérek, hogy értelmes-e az életem. De most Isten ezt akarja a szívünkre helyezni. A prédikátor szava alapján, aki azt mondja, hogy minden hiába valóság. És ha jól olvassuk majd az ő szavait, aki elolvassa a prédikátor könyvét, felfedezheti, hogy az hiába valóság, amiben nincsen benne az Isten. A világi dolgok a hiába való dolgok. Amiben benne van az Isten, az életem, a terveim, céljaim, kapcsolataim, az teli lesz áldással. Az nem hiába való. Arra szükségem van nekem, szüksége van a világnak. Ami bíztató még ezzel a szánalmas emberi élethelyzettel kapcsolatban, hogy Istennek van az a hatalma, hogy elrontott élethelyzetekből is tud áldást hozni. Egy dolog kell hozzá, kimondani nagyon őszintén az Isten színe előtt. Kimondani ezt a nagyon nehéz szót. Elrontottam. Én rontottam el. Önző és makacs voltam. 20 éve, 40 éve, vagy éppen tavaly. Elrontottam. Évek, évtizedek óta rossz úton járok. Évek, évtizedek óta nem vagyok a helyemen. Sokak életét megkeserítettem. A magamémat is elrontottam. Így kell hát őszintén első lépésben megvizsgálni a saját élethelyzetünket. Isten igéjének a mérlegén. Mi vezetett bennünket oda, ahol éppen vagyunk? Ha egyedülálló vagyok, az Isten akarata-e? Vagy a saját hibám? A saját önzésem, vagy éppen mulasztásom? Elégedett vagyok ezzel az egyedülálló léttel, vagy szenvedek benne? Aki családban él, kérdezze meg, hogyan került családba? Hogyan lett házastársa, vagy gyermekei? Szereti ezt a létet, vagy éppen szenved benne? Aki munkanélküli, vizsgálja meg, miért áll az élete éppen itt. De aki a karrier csúcsán van, az is kérdezze meg, hogy ott kell-e lennie, vagy csak ő nyomakodott a karrier csúcsára. A gazdag hogyan lett gazdag? A szegény miért szegény? Meg kell vizsgálni élethelyzetemet. Azután pedig azt megvizsgálni, hogy ezzel az élethelyzettel, amiben éppen vagyok, tudom-e szolgálni Isten dicsőségét. És ha tudom szolgálni ezzel az élethelyzettel, talán ez a könnyebbik helyzet, akkor meg kell találni, hogy hogyan. Maradok az élethelyzetemben, és azt fordítom az Isten segítségével az ő dicsőségére. De ha változtatni kell az élethelyzetemen, akkor nagyon sürgősen kell keresni az új utakat. Mert addig, míg nem vagyok a helyemen ebben a világban, nem tudom az Isten dicsőségét szolgálni. Nem vagyok helyemen. Rossz a munka, rossz az élőhely, a környezet, a barátok, a kapcsolatok. De ott kell, hogy legyen mindezen vizsgálat végén a hála is. Mert jó, hogyha az ember azt tudja megállapítani, hogy a helyemen vagyok. Helyemen vagyok a családban, a hivatásban, a munkában, és tudom, hogy mi a dolgom. Ez lenne a cél, hogy mindenki ilyen hálás szívet tudja lezárni ezt az önvizsgálatot, helyemen vagyok. És a hála azt jelenti, hogy hálával elveszem Istentől mindazt, amit nekem ad. Azt az élethelyzetet, a magányt, a társtalanságot, vagy éppen a családot, a munkát, vagy éppen a munkanélküliséget, a gazdagságot, vagy szegénységet. Elveszem az Istentől, mert az Istentől kapom. Azért kapom, hogy a dicsőségére éljek. Hálával elfogadom, hálával élek ezzel és ebben is ezáltal. És hálával munkálkodok abban, amit kaptam az Istentől. És amikor megkérdezik majd tőlem, hogy mi a boldog élet titka, akkor nem gyógyszereket fogok felsorolni, nem vitaminokat, nem életmódot, nem módszereket és divatokat, mert nem azt mondom el, hogy mivel táplálkozom, hanem azt mondom, hogy a boldog élet titka az, hogy a helyemen vagyok. Az Isten által elrendelt helyemen vagyok. Ez az boldog élet titka. Nincs emberi módszer, nincs másik út. Ha boldog akarsz lenni, ha helyedre akarsz kerülni, kérdezz meg az Istent. Először azt, hogy a helyemen vagyok-e most. És lehet, hogy azt fogja mondani az Isten, hogy nem vagy a helyeden. 10, meg 20, meg 50 éve nem vagy a helyeden. Elrontottad az életedet. Ez nagyon kínos válasz az Isten részéről. Nagyon fájó. De az Isten kegyelmes. Az Isten irgalmas. Az Isten gyógyít. Emlékezzünk a 7 igéjére. Gyógyíts meg, Uram. Akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Miért vagyok ebben olyan biztos? Hát mert éppen az Istennel beszélek. Nem önmagammal, nem az egómmal osztom meg ezt a fájdalmamat. Nem emberekkel, nem a fallal, a falnak a hidegségével, hanem a Teremtő Isten elé állok, és azt mondom, gyógyíts meg, érzem, hogy beteg vagyok. testem, lelkem. Kezd a lelkemmel. Az a fontosabb. A test az már lehet, hogy maradhat olyan, amilyen. Az nem fog tovább élni. Kezd a lelkemmel. Kezd az életemmel, a lényemmel. Tégy a helyemre, vezass a helyemre. Téged akarlak szolgálni. Mennyivel szebb lenne ez a világ, testvérek, ha többen lennének a helyükön. Ha ti, akik itt vagytok, nem tudom, 200-an, 300-an, ha úgy mennénk haza, hogy mindenki a helyén van, vagy keresi a helyét, mennyivel szebb lenne a környezetünk, mennyivel szebb lenne ez a város, vagy a nemzetünknek az élete, mert az emberek a helyükre kerülnek, és nem a maguk útján járnak. A világ azért gonosz, mert az ember gonosz. A világ azért romlik el, mert mi rontjuk el, mert nem vagyunk a helyünkön. Nem fogadjuk el azt, amiért az Isten megteremtett bennünket. Ezért jó a 328-as ének szövegét, annak harmadik verszakát is újra és újra felidézni. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik. Keresd meg az Istent! Nem akar rejtőzködő Isten lenni. Nem akar számodra sötét sorsot, hogy árnyékban éljél nélküle. Isten keres. Isten tudja, hogy hol vagy. Most is látja, hogy hol vagy. Csak a tested van itt, vagy a lelked is itt van, és hallod, amit ő mond. Hallod, hogy ő a helyedre akar tenni. Arra helyre, amiért ő megteremtett bennünket. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg. Akkor megszabadulok. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy mindaz, amiben benne vagy, az áldás. És így gondolhatunk emberi kapcsolatainkra, ahol két ember kapcsolatát te harmadikként megerősíted. És tudhatjuk, olvashatjuk, érezhetjük, hogy valóban a hármas kötél nem szakad el egyhamar. Az a kötelék, amiben te is ott vagy házasságban, barátságokban, munkatársi közegben. Légy ott mindenütt, ahol ott vagyunk. Add, hogy vigyünk magunkkal mindenhova, ahova elindulunk reggel, vagy éppen délben, munkában, vagy éppen pihenésben. Légy ott, vezess a helyünkre, és vezess az örökkévalóság útján. Amen.